Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Szabadidő pénz helyett a túlóráért átmenetileg 44 órás munkahét, 6 hónapos próbaidő jön az új munkatörvénykönyvvel.
Aki észleli a hasmenéses tüneteket, menjen orvoshoz, járványra nem, megbetegedésekre viszont készül a tiszti orvosi szolgálat.
Nem ölt meg senkit, ezt mondta a népirtással vádolt volt szerb tábornok Hágában, elkezdődött Ratko Mladić pere.
3 percenként robban valami, 30 ezer embert telepítettek ki egy orosz városból, ahol tüzet fogott egy lőszerraktár.
órás munkahét szükség esetén, szabadidő pénz helyett a túlóráért, és 3 helyett 6 hónapos próbaidő.
Ezek is részei lehetnek a munkatörvénykönyvének, amihez a módosító javaslatokat ma nyújtotta be a kormány a parlamentnek.
A kormányszóvivő szerint 21. századi szabályokat alakítanának ki, a szakszervezetek viszont azt mondják, velük nem egyeztettek. Az új szabályok egy része pedig növeli a munkavállalók kiszolgáltatottságát.
A válság kirobbanása után több gyárban is csökkentették a termelést. A tervezett változások szerint, akinek akkor csökkentették a munkaidejét, a jövőben akár heti 44 órát is dolgozhat, de csak a 40 órára járó bért kapná. Ezt legfeljebb egy évig írhatná elő a munkáltató. Ha viszont egy évnél tovább tart, akkor már 3-szoros bért kell fizetni a dolgozónak. A tervezet szerint a szabadságot 2-nél több részletben csak a munkavállaló külön kérésére lehet majd kiadni. Kivételesen fontos gazdasági érdek miatt a munkáltató 2-nél több részletben is kiadhatja a szabadságot, azonban évente egyszer 2 hetet egyben kell biztosítani a dolgozónak. A javaslat szerint a próbaidő akár 6 hónapig is tarthat, de csak akkor, ha erre a munkáltatóval megkötött kollektív szerződés felhatalmazást ad. A változtatás arra is lehetőséget ad majd a munkáltatóknak, hogy a túlórát ne fizessék ki, helyette ellenértékként szabadidőt biztosítsanak a dolgozóiknak, legalább ugyanannyit, mint amennyi túlórája volt a dolgozónak. A kormányszóvivő szerint az eddigi munkaügyi szabályok merevek voltak, ezért változtatni kell.
Ahhoz, hogy a vállalkozások merjenek foglalkoztatni, és ne csak dolgoztatni merjenek, ahhoz szükség van egy olyan rugalmas, olyan 21. századi szabályozásra, ami nem betonfalként teljesíthetetlen feltételeket helyez a vállalkozások elé, hanem olyan szabályozásra ad lehetőséget, ami rugalmasan követi egy vállalkozásnak az életritmusát.
A szakszervezetek szerint felháborító, hogy a kormány egyeztetés nélkül csak a munkaadók érdekeit képviseli.
Nem beszéltük meg. A kormány csak egyoldalúan készítette el, és vannak benne olyan szabályok, amik kifejezetten a munkavállalók kiszolgáltatottságát növelik.
A javaslatot sürgősséggel nyújtotta be a kormány a parlamentnek. Az új munkaügyi szabályok a tervek szerint július 1-től lépnek hatályba.
Külön miniszteri engedéllyel közös megegyezés esetén elmehetnének korkedvezményes nyugdíjba a rendvédelmi dolgozók, viszont ezt már nem nyugdíjnak hívnák, és adózni is kellene utána. Ennyi az előrelépés a rendvédelmi szakszervezetek és a belügyminiszter mai egyeztetése után. Hétfőn újra Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyalnak, tüntetés addig biztos nem lesz.
Kérnéknek könyvelnénk el, hogyha a közös megegyezés intézménye megmaradna az...
A tárgyalások előtt mondta ezt a rendvédelmi szakszervezetek delegációjának vezetője. 3 órával később pedig már az eredményeket ismertette Powell Pál.
A közös megegyezéses nyugdíjba menete lehetőségét 52 év betöltött és 25 év tényleges szolgálati idő alatt miniszteri engedéllyel az belekerült az anyagba, ez benne van. Mi a szigorításokat még mindig nem tudjuk elfogadni.
Megállapodni azonban most sem tudtak. Azt majd a miniszterelnöki találkozó után várják csak a szakszervezetek. A kormány javaslata szerint megszűnne a korkedvezményes nyugdíj jelenlegi rendszere. A már nyugdíjas 57 évesnél fiatalabbakat visszahívnák a hivatásos szolgálatba dolgozni. Aki nem fogadja el az állam által felkínált munkát, az 16%-os adóval csökkentett juttatást kapna. Akiről pedig kiderül, hogy feketén dolgozik, attól megvonhatnák ezt. A rendvédelmisek esetében akkor kedvezményes nyugdíj elnevezést is megváltoztatnák. Szijjártó Péter az Estének azt mondta, hogy ezzel más jogi garanciák vonatkoznának a juttatásra.
A nyugdíjat csak a nyugdíjkasszából fizetünk, és a nyugdíjkasszából csak nyugdíjat fizetünk. Másfajta juttatásokat nem a nyugdíjkasszából fogunk innen fizetni, hanem majd máshonnan. Más lesz a neve, más lesz az alapja, és természetesen az adórendszer hatálya alá fog tartozni.
A hétfői tárgyalások után a miniszterelnök kedden már a végleges anyagot akarja a kormányülésen beterjeszteni.
Két hét múlva az egész országot megbéníthatják a szakszervezetek, forgalomlassítást terveznek. Székely Tamás, a vegyipari dolgozók érdekképviseleti vezetője elmondta, hogy az érdekegyeztetés szerintük totális megszüntetése, és a családokat hátrányosan érintő kormányzati döntések ellen tiltakoznak majd. Június 16-án terveik szerint egyszerre több helyszínen, több óráig tartó forgalomlassítással blokkolják a legfontosabb főútvonalakat. Két héttel később a Magyar Uniós Elnökség utolsó napján pedig nagy gyűlésre készülnek.
Amerikai technológiával 40 és 80 négyzetméter közötti könnyű szerkezetes családi házakat építene a kormány a bajba jutott devizahiteleseknek. Ezt a miniszterelnök a Blicknek mondta. Orbán Viktor szerint hamarosan kijelölik azokat az állami földterületeket, ahol megkezdődhetnek az építkezések. Ezekbe közmunkásokat is bevonnának.
Hagyományos épületekhez képest ez a viszonylag vékony fal és magas hőszigetelési értékeket tesz lehetővé.
A könnyű szerkezetes házak előnyeiről beszél az építőipari vállalkozó. A miniszterelnök a Blicknek adott interjújában azt mondta, hogy könnyű szerkezetes családi házakat építenek, előkerttel, hátsó veteményessel, hogy ott dolgozva a családi kasszán is lehessen segíteni. A tervek szerint az amerikai típusú technológiával épülő házak nagysága a gyerekek számától függően 40 és 80 négyzetméter között változik majd. A házakat állami földterületeken építenék fel, mert a miniszterelnök szerint így sokkal olcsóbb lehet a beruházás, és ingatlan spekuláció sem lesz.
Ehhez hasonló könnyű szerkezetes házakat építene fel a Nemzeti Eszközkezelő Társaság azoknak a devizahiteleseknek, akik elveszítik otthonaikat. A könnyű szerkezetes házak nagyjából 10-12 millió forintba kerülnének a jelenlegi piaci árakhoz viszonyítva. Az előzetes tervek szerint néhány ezret építenének fel, elsősorban a főváros környékén.
A kormány zöldmezős beruházásától az építőipar is sokat remél, amelynek teljesítménye 5 év alatt csak nem 50%-kal esett vissza.
Ez egy kihívás. És ha ezt még hozzákapcsoljuk azt is, hogy ezen építési módnál lehetőség van a közmunkára is, akkor azt gondolom, hogy egy komplex megoldás sok mindenkinek adhat értelmes feladatot.
Nincs segítség, jó.
Az MSZP szerint lakásépítések helyett a városokban üresen álló lakásokba kellene költöztetni a rászoruló családokat.
Megvannak a lakások épületben, fizikai valójában, nem értjük, hogy miért kellene újakat építeni, ha csak nem valamilyen lobby érdekek motiválnak a háttérben.
A Nemzeti Eszközkezelő Társaság jövőre 5 milliárd forintot kap a költségvetéstől, és várhatóan a Magyar Fejlesztési Bank leányvállalataként működik majd.
Drágulhat a kóla, a chips és a gyorséttermi ételek is, ha a kormány bevezeti a hamburgeradót. Az egészségügyi államtitkár a héten beszélt arról, hogy úgynevezett népegészségügyi termékdíjat vetnének ki a túlzott zsírsó vagy cukortartalmú élelmiszerekre. Az ebből származó bevételt az egészségügyi dolgozók béremelésére fordítanák. Az élelmiszer feldolgozók szerint az ötlet elhibázott és diszkriminatív.
Szia, én egy hotdogot szeretnék kérni. Akkor a hamburger is jó lesz. Köszönöm.
Nem csak ebben a debreceni szakközépiskolában népszerű a hamburger. A felnőttek sem mindig törődnek azzal, hogy amit esznek, az egészségese. Pedig Magyarországon is népbetegség az elhízás. Még márciusban utalt a miniszterelnök először arra, hogy annak, aki egészségtelen ételeket eszik, nagyobb terhet kell vállalni a társadalombiztosításból, mint annak, aki egészségesen táplálkozik. A héten pedig az egészségügyi államtitkár is bejelentette, hogy bevezetnék az úgynevezett hamburgeradót. Ebből fizetnék az egészségügyi dolgozók béremelését.
A népegészségügyi termékdíj az az egyik forrás, aminek a modellezésén jelenleg dolgozunk. Tehát azt tudom mondani, hogy nagy a valószínűsége, hogy ilyen lesz.
Részleteket még nem árult el, de úgy tudni, hogy ezt a díjat az úgynevezett élvezeti cikkekre vetnék ki. Ilyen például az energiaital, a cukrozott üdítő, a chips, a snack termék, édesség vagy a gyorséttermi ételek. Elképzelhető, hogy a termékekben lévő adalékanyagoktól és az e-összetevők számától függene, hogy mekkora lenne a díj mértéke. Az Élelmiszer Feldolgozók Szövetsége szerint ez csak egy újabb adót jelent.
További adók bármilyen formában történő kivetése az egyértelműen további áremelkedést fog jelenteni, az áremelkedés fogyasztás csökkenést fog jelenteni, és a fogyasztás csökkenés tovább szűkíti a magyar élelmiszeripar teljesítményét.
Azt egyelőre nem tudni, hogy mikorra készül el a végleges tervezet. A híradó úgy tudja, hogy a kormány pár 10 milliárd forintos plusz bevétellel számol.
A Jobbik elfogadhatatlannak tartja, hogy a gazdasági szempontok határozzák meg az oktatáspolitikát. Dúró Dóra, a párt országgyűlési képviselője elmondta, tiltakoznak a pedagógusok óraszámemelése ellen és a béremelésük elmaradása miatt. A képviselő szerint, mint mondta, a legfőbb nemzeti befektetés az oktatás, ezért azt fenntartani és védeni kell, nem pedig a megszűnés szélére sodorni.
Minden alapot nélkülöző rémhírnek nevezte a kormány szóvivő és a pénzügyi felügyelet azt az interneten terjedő levelet, amely szerint a kormány államosítaná a 2 millió forint feletti magyar bankbetéteket. A PSHF rémhír terjesztés miatt feljelentést is tett a rendőrségen. Két embert már azonosítottak, akik elindíthatták a nyilvános levelező rendszereken terjedő álhírt. Ők akár 3 év börtönt is kaphatnak.
Kész vannak a kolontári házak, amiket az iszap katasztrófa után építettek, állítólag hamarosan költözni is lehet.
És Hágában, a tárgyalóteremben ott ült tudósítónk, amikor Ratko Mladicnak felolvasták a vádiratot, mindjárt mondja a részleteket.
Nem lesz járvány Magyarországon a tiszti orvosi szolgálat szerint a német hasmenéses megbetegedések miatt. A Semmelweis Egyetem professzora szerint, akinél mégis jelentkezik a tünet, vagy jelentkeznek a tünetek, annak nem szabad gyógyszert szednie, mert ez szövődményekhez vezethet. Viszont orvoshoz kell menni. Közben egyre több magyar gazda ingyen osztogatja az uborkát, mert eladni nem tudják. A vidékfejlesztési miniszter szerint a magyar zöldségek biztonságosak.
Ládaszám hozták az uborkát a kistermelők az egyik Békéscsabai bolt parkolójába. Ingyen osztogatták.
Akciózhatnánk úgymond valakinek, egyszerűen nem veszik, nem viszik.
Ebben a budapesti csarnokban lassan már termelőjáron adják, hogy ne menjen tönkre.
Most egy hét alatt a tizedére esett vissza a forgalma.
Itt egy uborka, így megeszik. Nem kérlek.
A vidékfejlesztési miniszter az árusokkal együtt evett uborkát, azért, hogy az emberek elhiggyék, nem lesznek betegek.
A magyar termékek azok megbízhatók, emberemlékezet óta nem volt arra példa, hogy zöldség miatt Magyarországon bárkinek bármiféle fertőzése legyen.
Jó hírnek a bejelentése.
Az ANTS szerint Magyarországon továbbra sem betegedett meg senki. Ugyanakkor figyelmeztetnek, ha valakinek megy a hasa, az mindenki forduljon orvoshoz. Ez az egyik leggyakoribb tünete a betegségnek. A hasmenés nem, de a szövődménye, a veseelégtelenség veszélyes lehet a szakemberek szerint. Az orvos azt mondta, csak ezt szabad kezelni, a hasmenésre tilos bármilyen gyógyszert bevenni.
Az antibiotikus kezelés ebben az esetben káros lehet, mert a fertőzöttek, akik antibiotikumot szedtek, elsősorban azokban alakult ki a hemolitikus urémiás szövődmény, mert a baktériumok szétesésével, elpusztulásával a méreganyagok felszabadulása fokozódik.
A baktériumról annyit már tudnak, hogy a bélfalhoz tapadva termel méreganyagot, ez okozza a súlyos szövődményeket, úgyhogy gyakorlatilag elpusztítja a vörösvértesteket. A járványban eddig 18-an haltak meg, 17-en Németországban. Az egyik német professzor szerint már csökkent az új megbetegedések száma, így arra számítanak, hogy enyhül a járvány.
Beteg ember, és csak a hazáját védte. Ezt mondta a népirtással is vádolt volt boszniai szerb tábornok. Ratko Mladic Moát először bírái elé a hágai törvényszéken, ahol a vádiratot ismertették vele. A tárgyalási részleteivel Víg Zoltán jelentkezik Hágából. Zoli, láttuk Karadzsicsnál, de Miloševićnél is, hogy Hágában egészen másképpen viselkedtek, mint ahogy a világ megismerte őket, megtörtek, sőt tagadtak is. Így volt ez Ratko Mladicnál is?
Szervusztok, jó estét kívánok! Valóban ma a világ arra volt kíváncsi, hogy hogyan vonul be a törvényszék épületébe, és hogyan ül le a vádlottak padjára az a Ratko Mladic, aki sokaknak ma is egy személyben megtestesíti a délszláv háborúk összes borzalmát. Reggel óta találgatták itt az újságírók, hogy vajon egy megtört öregembert láthatunk majd a tárgyalóteremben, vagy pedig Mladic megpróbál dacolni a törvényszékkel, felidézni azt a kemény, kíméletlen, sőt kegyetlen katonát, annak az imázsát, amely egyébként szinte naponta láthatunk a híradó archív felvételein. Természetesen a mai nap nem erről szólt, de mindenképpen egy kérdésre mindenki választ várt itt Hágában, arra, hogy mit mond Ratko Mladic arra a kérdésre, bűnösnek vagy nem bűnösnek érzi magát.
Az első vádemelés után 16 évet kellett várni arra, hogy a hágai törvényszék elé kerüljön a boszniai szervek volt főparancsnoka. népirtás, háborús és emberiesség elleni büntettek, bűnszövetkezetben elkövetett bűncselekmények, polgári személyek üldözés és meggyilkolása, sorolta a 37 oldalas vádirat fő pontjait a tanácsvezető bíró. A vád szerint Mladic személyesen felelős több mint 7000 szrebrenicai bosnyák férfi és fiú megöletésért és Szarajevó évekig tartó ostromának több ezer áldozatáért. A magát súlyosan beteg embernek nevező volt szerb tábornok szerint olyan szörnyű dolgok vannak leírva, amikről soha nem is hallott. Mladic szerint ő nem ölt meg senkit. Én a népemet, hazámat védtem, nem öltem meg se muzulmánokat, se horvátokat azért, mert muzulmánok vagy horvátok. Én nem ölök Líbiában vagy Afrikában, hazámat védtem. A szrebrenicai áldozatok hozzátartozó jegyrésze élőben követte a tárgyalást. Úrnak nevezik ott ezt a szörnyeteget, akinek vérrel szennyezett mindkét keze. A mi fiainkat ölte, nekünk kellene ítélkezni felette, mondja az egyik asszony. Pár év alatt a boszniai szerbek azonban hősként ünnepelték volt vezetőiket. Ratko Mladic számunkra örökre hős marad. Azért harcolt, hogy megakadályozza egy új jaszenováci horvát haláltábor létrejöttét. A hágai perjúris 4-én folytatódik, Mladicnak akkor kell nyilatkozni arról, hogy bűnösnek érzi magát.
És vissza Víg Zoltánhoz Hágába. Zoli, a tárgyaláson sok bosnyák áldozat hozzátartozója is ott volt. Mennyire volt feszült a hangulat?
Zoli, azt kell, hogy mondjam, hogy a valódi dráma az a tárgyaló teremben volt, és a közvetítésben ennek nem lehetett nyomát látni. A hozzátartozók, azoknak a szrebrenicai áldozatoknak az feleségei, édesanyjai, akik eljöttek ide Hágába, hogy lássák személyesen Mladicot, az első számú felelőst, egy golyóálló üvegfal mögött foglaltak helyet, de szemkontaktust tudtak létesíteni a vádlottal. És egy pillanatban szinte mindenki észrevette, hogy bosnyák nő egy ilyen mozdulatot tett Mladic felé, ami azt jelenti, hogy elkaptunk, véged van, bűnhődni fogsz. Mladic pedig meglehetősen cinikus mosolyal csak visszaintett. Tehát mindenesetre itt izzott a levegő, a feszültség tapintható volt.
Ugye Mladic és a családja is sokszor hivatkozott arra, hogy Ratko Mladic, a volt tábornok, beteg. Lehet-e tudni, hogy tényleg betege?
Nem derült ki sok minden, hiszen Mladic maga ugyan azt mondta, hogy ő egy súlyosan beteg ember, de amikor ennek a részleteiről kérdezték, akkor zárt tárgyalást kért a bírótól, és akkor megszakadt a közvetítés, az üvegfal mellett pedig leengedték azt a függönyt, ami elzárja a közönséget, a karzatot a tárgyalóteremtől. Tehát erről nem lehet tudni. De mindenki azt nézte, hogy Ratko Mladic hogyan viselkedik. Valóban ez először eleinte zavarodottnak tűnt, és feltűnő volt, hogy jobb kezét egyáltalán nem mozgatja, bal kézzel gesztikulált. Ám a végén, amikor távozott és amikor felbukkant, ismét egyfajta igen erőteljesen megmutatta azt a cinikus, arrogáns Ratko Mladicot, akkor határozottan fellépett, rámosogott a bírókra, a karzatra és jobb kézzel szalutált. Tehát igazából nem tudjuk, hogy Ratko Mladic mennyire beteg, de nem annyira feltehetőleg, mint amennyire volt szerb védője állította.
Víg Zoltán Hágából köszönjük.
Az áldozatok és a hozzátartozók közül egyre többen állnak ki a nyilvánosság elé, hogy elmondják, mit tett velük Ratko Mladic, boszniai szerb tábornok és katonái. Az egyik szrebrenicai kisfiú 14 éves volt, amikor egy lövedék felrobbant a közelében és súlyosan megsebesítette, örökre megvakult. Ennek a fiúnak a megrázó története jön.
Emberi ésszel felfoghatatlan fájdalmat érezhetett ez a sebesült muszlim kisfiú 18 évvel ezelőtt. A szrebrenicai focipályán játszott, amikor a szerb csapatok egyik lövedéke szétroncsolta az arcát és örökre megvakította. Ebben a sebesültektől zsúfolt boszniai kórházban akkor nem volt elég érzéstelenítő. Anélkül távolították el az arcából és a szeméből a repeszeket. Óriási kínokat élt át, mégis ő vigasztalja síró kisöccsét. A kisfiú története bejárta a világsajtót, és a délszláv háború egyik jelképévé vált. Szájed Bekrics most 32 éves, Floridában él. A mellette ülő Claire Halás segítette, hogy Amerikában a legjobb kórházakban kezeljék a fiút. Szead most úgy döntött, kiáll az áldozatokért, és elképzelhető, hogy tanúskodik Mladic ellen. Ha valaki ilyen borzalmakat él át, és szörnyű bűncselekmények miatt a szeretteit is elveszíti, az soha nem felejt, mondja a férfi, akinek apját végül megölték a háborúban, a testvérét pedig többen is megerőszakolták. Ez pedig már újra a Srebrenica. Hatidza Mehmedovics, ahogy minden áldott nap, ma is kimegy a temetőbe. Nem tud felejteni. Ahogy mondja, 16 évet várt arra, hogy a fia és a férje gyilkosát elfogják. Én láttam Mladicot Srebrenicában, hangos beszélőn beszélt az áldozatokhoz. Abban a pillanatban azonban, amikor kikapcsolták a kamerákat, elkezdődött a vérengzés. Látják ezt a rengeteg sírt? Ez lett az eredménye. Szarajevóban óriás kivetítőn figyelték az emberek Ratko Mladic hágai bírósági meghallgatását. Mladic katonái itt is ártatlan emberek tömegeit mészárolták le bestiális kegyetlenséggel. Nők és gyerekek tízezreit erőszakolták meg bestiális módon.
Magyarország támogatja Albánia uniós törekvéseit, ezt Orbán Viktor mondta a tiranai látogatásán. A kormányfő szerint a csatlakozás időpontja elsősorban Albánián múlik. A két miniszterelnök a gazdasági együttműködés lehetőségeiről is tárgyalt.
Az elmúlt 10 évben Albánia jelentős változáson esett át. Így látja az ország helyzetét Orbán Viktor, aki előző miniszterelnöki ciklusában is járt Tiranában. A kormányfő szerint mostanra mindenki számára nyilvánvaló, hogy Albániának helye van az Unióban.
Ezt szeretném világossá tenni, hogy meggyőződésem szerint nem csak Albániának van szüksége az Európai Unióra, de az Európai Uniónak is szüksége van Albániának.
Orbán Viktor szerint ugyanakkor Albániának is látnia kell, hogy az Unió egyetlen jelölt esetében sem tekinthet el a szigorú szabályoktól. Szali Berisa azt ígérte, mindent megtesznek, hogy megfeleljenek az uniós elvárásoknak. Különösen nagyra értékeljük és köszönjük, hogy Magyarország ennyire támogat bennünket, hiszen Albánia fő célkitűzése az európai integráció. A magyar miniszterelnök később a Tiranai Egyetemen tartott előadást az Unió és a Balkán kapcsolatáról. Orbán Viktor szerint Albánia sorsa a fiatalok kezében van, ahogy 20 évvel ezelőtt Magyarországi is. A kormányfő ezért arra bíztatta a diákokat, hogy vegyenek részt aktívan az ország politikai életében.
Több mint 30 ezer embert kellett kitelepíteni egy orosz városból, ahol kigyulladt egy lőszerraktár. Valószínűleg egy cigarettát oltottak el rosszul, ez okozhatta a bajt. Két ember meghalt, legalább 50-en pedig megsérültek. Kora délután még 3 percenként robbant valami a raktárban, de az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma szerint a robbanások még napokig eltarthatnak.
Több kilométerről is lehetett érezni a robbanást, ami egy lőszerraktárban volt. A Moszkvától 900 kilométerre keletre található Izsevszk város környékén több tízezer ember telepítette ki elővigyázatosságból. Az orosz államfő szerint nem maradhat következmények nélkül, hogy egy hét alatt immár a második hadianyagraktárban történt detonáció. Egymás után 2 ilyen baleset, ez szisztematikus dolgot mutat. Meg kell vizsgálni, ki a felelős, és azokat, akik hanyagul jártak el kell bocsátani. A raktárban egyes jelentések szerint több 10 000 tonna tűzérségi lövedéket és rakétát tároltak. Az oltásban több százan vesznek részt, munkájukat repülőgépek és robotok is segítik. A környéken leállították a vasúti és a közúti közlekedést.
Fontos, hogy legyen olyan nap, amikor az összetartozásra és az összetartásra hívják fel a figyelmet, ezt mondta a kormány szóvivő a trianoni évforduló előtt. Holnap lesz 92 éve, hogy Versailles-ban aláírták a magyar kormánya az első világháborút lezáró békeszerződést. A történelmi Magyarország területének 2/3 került az új határokon kívülre. Tavaly óta június 4-e a nemzeti összetartozás napja.
A legsúlyosabb békediktátumokat a Magyarországgal Trianonban 1920. Június 4-én aláíratott békeszerződést tartalmazta.
Rendhagyó történelemórát tartottak a Borsod megyei Arnóton. Diákok idézték fel a békeszerződés történetét. A község polgármestere arról beszélt, hogy évtizedeken keresztül tilos volt megemlékezni a trianoni békediktátumról.
Lélekben a mai napon is legyünk együtt a határon túli magyar honfitársainkkal, azzal az 5 millió magyarral, akit a történelem kereke a határon túlra vitt.
A Vas Albert szobornál 150 iskolás énekeltek közösen a Magyarország című dalt. Néptáncosok léptek fel a főpolgármesteri hivatal udvarán. A városvezetők a rendszerváltás óta először szerveztek megemlékezést. 1920-ban a Versailles-i Nagy Trianon kastélyban írták alá az első világháborút lezáró békeszerződést. Magyarország elvesztette területének 2/3 és minden 3. magyar az új határokon túlra került. Magyarország Közép-Európa legkisebb, gazdasági és katonai szempontból leggyengébb állama lett.
Azzal, hogy nevet kapott ez a nap, talán azt is jelzi, hogy most már elértünk arra a pontra, amikor tudjuk kezelni június 4-ét, amikor látjuk azt, hogy nem szabad elhallgatni, de ugyanakkor egy olyan erőforrásként kell kezelni, ami valóban azt jelzi, hogy igenis van összetartás, van összetartozás ebben a régióban.
Szombat reggel ünnepélyes zászlófelvonással kezdődnek a megemlékezések. Országszerte tartanak istentiszteleteket, valamint határon túli magyarok is leteszik állampolgársági esküjüket.
Befejezték az új házak építését a Vörösiszap sújtotta Kolontáron, már csak a kerteket és az utakat kell rendbe tenni. Tegnap kezdték el a közművek műszaki átadását, a károsultak pedig várhatóan július elején költözhetnek be otthonaikba. Devecserben is 87 házat építenek. Az Ajkai Tímföldgyár tározójából 8 hónapja ömlött ki a Vörösiszap, a katasztrófában 10 haltak meg és 150-en sérültek meg.
Tető alá került az összes ház Kolontáron. A héten a víz, a gáz és a villany bekötését ellenőrizték. Az emberek várhatóan július elején költözhetnek be.
Kolontáron a házaknak az építése befejeződött. Tulajdonképpen csak a kertészeti munkák, illetve a tereprendezés folyik per pillanat.
Az utolsó simításokat végzik Devecserben is. Itt azt ígérik, hogy augusztusban jöhetnek a lakók. Mindkét településen a legkisebb ház 50, a legnagyobb 150 négyzetméteres.
15 típus tervből választhat az emberek, és annak megfelelően, hogy kinek mekkora háza volt, annak megfelelően építették fel.
Az ISZAP károsultaknak Makovec Imre és mérnök csapata tervezte meg ingyen a házakat népies motívumokkal. Többségében tornácos, nyeregtetős házak épültek.
Mi abban reménykedünk, hogy olyan impulzus is kapnak az emberek, hogy újra visszatérnek arra, hogy apró jószágot kell tartani, hogy legyen tyúk, kacsa, liba, hogy legyen disznó, hogy megműveljék hátul a kertet, és az önellátásnak az ösztöne és gondolkodása újra fölébred.
Tavaly október 4-én szakadt át a kolontári Vörösiszap tározó. 10 meghaltak, 150-en pedig megsérültek. Több száz ház pedig lakhatatlanná vált.
A kolontári ISZAP katasztrófáról készített hiteles és szakszerű tudósításaiért zöld toldíjjal jutalmazták kollégánkat, Gmózer Zoltánt. A Vidékfejlesztési Minisztérium ezen kívül elismerte magas színvonalú környezetvédelmi tudósításait is. Gratulálunk neki mi is!
Pénz helyett szabadidő, a túlóráért átmenetileg 44 órás munkahét, 6 hónapos próbaidő, jön az új munkatörvénykönyve.
Aki észleli a hasmenéses tüneteket, menjen orvoshoz. Járványra, nem megbetegedésekre viszont készül a tiszti orvosi szolgálat.
Nem ölt meg senkit, ezt mondta a népirtással vádolt volt szerb tábornok Hágában, elkezdődött Rátko Mládics pere.
3 percenként robban valami, 30 ezer ember telepítettek ki egy orosz városból, ahol tüzet fogott egy lőszerraktár. Most jönnek a sporthírek, aztán időjárás jelentés, aztán pedig 9 óra után néhány perccel az Este Györgyivel. Mi lesz van állatok?
Láthatják ugye a teljes beszélgetést, amiből egy részletet már láttak a híradó elején Szijjártó Péterrel, a miniszterelnök szóvivőjével, aztán pedig arról lesz szó, hogy jó üzlet volt-e felvásárolni az államnak a MOL részvényeket, szakértők beszélnek majd arról, megérte ez az 500 milliárdos vételár, és milyen következményei lettek volna, ha a költségvetés nem nyúl a zsebébe. 9 óra után 5 perccel kezdünk, várjuk Önöket.
Eddig a híradó, köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Néhai köztársasági elnököt, dr. Mádl Ferencet utolsó földi útjára kíséri a Magyar Televízió. A gyászszertartást a Fiumei úti nemzeti sírkertből közvetítjük kedden 16 óra 25 perckor.
Műsorunk elérkezett Trianonhoz.
Marosvásárhelyen volt szerencsém beszélgetni Trianonról, beszélgetni erről a békediktátumról, ennek hatásairól, és akkor nagyon megfogott a téma, és nagyon-nagyon zavart, hogy itt Magyarországon nem tudunk ezzel mit kezdeni.
Az a tény, hogy az akkori magyar társadalom ezt gyászként, tragédiaként fogta föl, ez a történettudomány számára is egy fontos és értelmezendő.
Annó. Mesél a filmhíradó. Vasárnap délután az M1-en.
Ez a történet a bankból indult.
túl zajos.
Nem a te súlycsoportod, Totya.
Nem is kéne. Megtaláltam!
És belefér a banki keretedbe.
Az előrelátó hitellel már a lakáskeresés előtt megismerheti a keretét. Tanácsadónkkal együtt előre kalkulálhat, ha a részletekért felhívja a 0640 50 40 50-et. UniCredit Bank.
Lakásért mostantól innen indulunk.